Amen. Amen. No hát szép jó reggelt nektek még egyszer. Ki az, aki itt van közöttünk, vagy akár online később nézi ezt felvételről, és látta a Men in Black című filmet? Egy kezeket nyugodtan föl, igen. Tudjátok, van az a jelenet, aki beismeri, amikor egy ilyen piros fénybe kell nézni, és akkor kitörli az emlékeit az embereknek, hogy mi történt az elmúlt percekben. Ha tehetném, a mai ige hirdetést ilyennel kezdeném. Nem az összes emléketeket törölném ki, csak az összes korábbi tudásotokat, ige hirdetést, amit hallgattatok, meg mindent, amit arról az ige szakaszról tudtok, ami ma következik. Hiszen az egyik legismertebb bibliai történet, mit lehet erről még mondani? Kicsit olyan erre a készülésem, meg az ige hirdetésem, hogy itt át kell törnöm gátakat, meg akármiket, és azt szeretném, ha ezeket ti bontanátok le. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mit lehet még a karácsonyról mondani, ugye? Mit lehet még a magvető példázatából kihozni. Hiszem azt, hogy lehet. Jó? Tehát az az egyik állításom. És ahhoz, hogy ehhez el is jussunk, vágjunk is bele. Jézus szolgálata, ahogyan az elmúlt hetekben láttuk, növekszik. Iszonyatosan növekszik. A több száz követőből már több ezer van. Itt végkimerültségbe került Jézus, múlt héten láttuk azt, és a feltámadással hoztuk ezt párhuzamba. És azt is látjuk, amit ma is látni fogunk már nem először, hogy a tengert, a galileai tengert használja, mint egy platformot arra, hogy a tanításait minél több ember hallja. Ugye hatalmas tömeg, ha így állunk össze, ugye, nem hallják az emberek. Ezért vannak a színpadok, hogy magasabban álljanak, hogy jobban terjedjen a hang, meg lássák is az emberek, hogy mi történik ott elől. Na ezt alkalmazta már akkor is Jézus. Ő a parton álló tömeg, összegyűlt tömegnek egy hajóból beszél. Van olyan jelenet, az is érdekes, hogy ilyen apró részletekre is odafigyeltek a Biblia írói, hogy ül a csónakban, mint például most. Van olyan, hogy állva beszél a csónakból. Szóval csak ilyen érdekesség, hogy mennyire részletes ez. Még egyszer? A víz vezeti a hangot, pontosan azt használja ki. Mielőtt tovább mennénk, az első két verset a negyedik fejezetből mindenféleképpen szeretném felolvasni. Így hangzik Márk evangélium a negyedik fejezetének első két verse. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és nagy sokaság gyűlt hozzá úgy, hogy hajóra szállt, és abban ült a tengeren, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sok mindenre tanította őket példázatokban. Nem is olvasom tovább. Példázatokban. Példázatokban beszél Jézus. Ez ilyen nulladik pont legyen a mai tanításban. Mi a példázat? Abban a korban arra használták a példázatokat, hogy egy igazságot, amit tudunk, amiről beszélünk, arra hozunk egy olyan illusztrációt, egy olyan szemléltetést, ami alátámasztja azt az igazságot. Ez volt alapvetően a példázatok gyakorlata már abban a korban is. De Jézus ezzel szemben, majd meg fogjátok látni, hogy mit csinál. Mi is használjuk ezt egyébként mai napig a kommunikációnkban. Amikor két gyermekem, tegyük fel, elméletileg vitatkozott fiatal korában, akkor soha nem történt ilyen, és akkor ugyanazt mondták, annyira vicces volt, amit én mondtam, amikor anyukámék odajöttek, és a nővéremet meg engem békítettek, hogy ki kezdte? Ő visszaütött, ugye? Tehát úgy kezdődött, hogy ő visszaütött. És erre hoztam én példának a gyerekeimnek azt, hogy az egyik kutya, másik ebb, ugye? Egyik 19, másik egy híján 20, és akkor az egyik, aki ilyen nagyon, nagyon okos, így végig gondolta, apa, de az ugyanannyi. Megértette a példázatot, ugye? Tehát, hogy megérkezett a drágának az üzenet. És tehát példázatok. Példázatokban beszél Jézus. És most lenne nagyon jó azt a piros lámpát bevillantani a szemetekbe, mielőtt olvassuk a következő hat verset, és mindjárt fel fogom olvasni a hármas verstől a kilencesig. És azt is elmondom, hogy miért lenne jó. Szeretném, hogyha elképzelnétek azt, hogy ott vagytok a tengerparton, egy vagytok az ott lévő tömegből, még soha nem hallottátok ezt a példázatot, amit most fel fogok olvasni, mert ez volt az ő állapotuk. Tehát azt szeretném, ha beleképzelnétek magatokat, galileai tengerpart, napsütés, az megy így kora tavasszal is, nyári melegünk lesz ma, madárcsicsergés, tömegnyomor, jó, azt kevésbé lehet elképzelni, és ott van elől valaki, aki elkezd beszélni, jó? És a következőket mondja ez a Jézus nevű figura. Hármas vers. Halljátok, íme a magvető kiment vetni. És történt vestés közben, hogy némelyik mag az útfélre esett, és jöttek a madarak, és felkapdosták. Némelyik pedig köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, és mivel hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedve megfojtották, így nem hozott termést. Némelyik pedig a jó földbe esett. Kikelt, felnövekedett, és bő termést hozott. Az egyik 30-szor annyit, a másik 60-szor annyit, némelyik pedig 100-szor annyit. És azt mondta nekik, akinek van füle a hallásra, hallja meg. Ezért kár volt belemenni a csónakba. Miről beszél? Ugye? Mi van itt? Magok, meg útszél, meg tövisek? Mielőtt beleássuk magunkat, hadd hozzak nektek egy illusztrációt, a Zoli mindjárt ki fog vetíteni nektek egy képet. Tudjátok, hogy eredetileg, vagy többen tudjátok, hogy én eredetileg erdésznek tanultam, és volt egy olyan gyakorlati óránk, mehet már a kép, ha megvan, hogy talajszelvény gödröket kellett társnunk. Ez egy elég, nem mi vagyunk a képen, ha jól látom, ez két hölgy, de azért hoztam, hogy legalább el tudjátok képzelni, milyen kétszer egyméteres gödröket ástunk, és amilyen mélyre csak lehetett lementünk, általában ilyen másfél-két méter mélyre, nyilván területtől függően, talajvíztől függően. És gyakorlati órán ez volt az egyik feladatunk. Aztán kihelyezett nyári gyakorlaton az erdészek előszeretettel a gyakornokokat arra használták, hogy kubikoljanak, ássanak, és így utáltam, őszintén. Erdősítés előtt végzik ezt az erdészetek, több oka is lehet. Volt olyan terület, ahol azért csináltuk, hogy szerették volna újra őshonos fákkal betelepíteni, ugye főleg a kommunizmus alatt rengeteg helyre. Jó lesz oda a nyárfa, jó lesz oda az akát, csak nőjön. És nagyon sok helyen szerették volna újra tölgyesíteni az erdőket, és ehhez vizsgálták meg a talajt, hogy a talaj még alkalmas-e rá, hogy oda tölgy legyen ültetve, hogy az nőjön meg, különben annak nincs értelme, hogy bevetünk több hektárt tölgyel, aztán, vagy nem bevetünk, beültetünk, és aztán a talajromlás miatt már nem fog tudni ott nőni, hanem kiszárad. Vagy különböző okok miatt lehet ilyeneket csinálni. De egyébként egy rendkívül izgalmas dolog volt ez, és nagyon érdekes volt látni a rétegeket. Tehát ahogy ástunk, és utána amikor végeztünk, akkor lehetett látni, tényleg komolyan majdnem paleontológusi élmény volt, hogy 20 centi ilyen, 2 centi olyan, 30 centi amolyan talaj, és kicsit így nézed, és ámulsz, hogy azt a betyár. És ennek egy komoly tudománya van, mi csak az ásós emberek voltunk, meg a mintát vettük, és küldtük be a laborba. Miért hozom ezt ide példaként? Ugye most elég messzire mentünk. Én annyira szeretem a Bibliát, és annyira szeretem Istent, nem köntörfalaz, nem kamuzik. Jézus példája, és most tegyünk vissza a talajra szépen lassan, stimmel az akkori kultúrával. Mert ha belegondoltok, a példájában azt mondja, hogy magvető jön, szórja a magokat. Nem ugyanúgy először, hogy fölássuk a talajt. Abban a korban nem így volt. Először vetettek, és utána forgatták a talajt. Utána tudták meg, hogy valójában mi van a talajban. Eszközöktől függött, meg az akkori kornak való tudásuktól függött. És attól függött, hogy a magból mi lesz. Ugye ezért hozza ezt a példát, mert ezt értették az emberek. Hát elvetjük a magot, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És a másik dolog, a Fantasztikus 12, mostantól csak így fogjuk hívni a szupercsapat, vagy szupercsapat a 12 apostol, annyira tetszik, hogy ők beismerték, hogy nem értik. Hát, hogy utána itt mindjárt olvasni fogjuk majd a 10. verset, hogy figyelj, főnök, nagyon jó volt, de miről is beszéltél? ez is, hogy a Bibliában ez így benne van, gyerekek, hogy rendben van, ha nem érted. Sőt, az is rendben van, hogy mész és kérdezed az Istent, hogy oda mész Jézus, hogy figyelj, ezt mondtad nekem, én nem értem, hogy ezt miért mondod nekem. Ez mit jelent a számomra? És akkor Jézus elmondja. 10. verstől olvassuk, jó? Így hangzik. Amikor egyedül maradt, megkérdezték a körülötte lévők a 12-vel együtt a példázat felől. Ő pedig azt mondta nekik, nektek adatott az Isten országának titka. A kívülvalóknak azonban minden példázatokban adatik, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik bocsánatot ne nyerjenek. Majd így szól, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan értitek majd meg a többit? Kemény. Úgy odavág Jézus, igaz? Meg azt mondja, hogy akinek elég ennyi, az így járt, de akik közelebb jön, azoknak én kinyilatkoztatom, azoknak én elmondom. És vegyétek észre a csavart. Erre utaltam az elején a példabeszédek kifordítottjáról. Jézus nem azzal kezdte, hogy mondott egy igazságot, és azt példázattal alátámasztotta, hanem mond egy példázatot. És akit érdekel az igazság, az jöjjön oda, és majd elmondom neki. Nem érdekes? Ha te csak azért jöttél, hogy showműsort lássál, itt a példázat mehetsz. De ha érdekel az is, ami én vagyok, mondja Jézus. Ha érdekel az üzenet a szöveg mögött, akkor gyere ide. És minden példázatnak van egy kulcsa. Aki közelebb jött, azoknak elmondta ezt a kulcsot. Akik megkérdezték tőle, látjuk, hogy nem csak a tanítványok, de a tanítványok és akik körülötte voltak, oda mentek. És a kulcs nélkül, anélkül, hogy megértenénk, hogy mi ez a magvető példázata, meg minden, emlékeztek, amikor próbáltuk kiüresíteni az agyunkat, és csak felolvastam a példázatot, akkor tényleg úgy azt néztük, hogy és akkor ez most miért volt jó? Ez miről szól? És tényleg csak így vicc jelleggel, de próbáljátok magatokat belehelyezni néhány ott jelenlévő cipőjébe. Jó? Tegyük fel, hogy földművesek voltatok, és hallgattátok ezt a prezentációt a magvetésről. Jó? Földművesként mire gondoltatok volna? Micsoda bátorítás, jó tanító ez a Jézus. Tényleg igaza van, hogy a negyedét rossz helyre, csak a negyedét vetjük jó helyre, a háromnegyedét rossz helyre, oda kell figyelnem mostantól, hogy jobban vessek. Ez a tanulsága ennek a történetnek, igaz? Politikus is volt jelen a tömegben, mert ők mindig ott vannak, ahol tömeg van. Mekkora ötlet. A kampányomban tökéletes lesz, hogyha most elindítunk egy agrárprogramot azzal kapcsolatban, hogy miért fontos az, hogy hatékonyan vessünk. És ezzel megnyerem a választásokat is. Újságíró is volt jelen, mert ahol politikus van és tömeg van, újságíró biztos van. Mekkora ötlet. A madarak károkozása a szántóföldeken című kutatást elvégzem, és erről írok egy cikksorozatot, ugye? És sorolhatnánk még, mondjuk ott volt egy kereskedő, jó, műtrágya kereskedő. A talajnak csak a 25%-a alkalmas. Na de az én műtrágyámmal, ugye? És már árulja is a termékét. Simán, tehát el tudjuk képzelni, mert nem mondta el a kulcsot. Magvető szórja a magot, negyedénél van termés, ott viszont bőséges, ugye? És folytathatnánk sokáig. Értitek, hogy a kulcs nélkül senki sem érti meg a valódi mélységét az üzenetnek. És ha őszinték vagyunk, akkor gyakran esünk mi is ebbe a hibába. Akár egy ige hirdetésnél, akár otthon a Biblia olvasásnál, hogy első olvasat, egész jó, menjünk is tovább. A Jézus egy mély személyes üzenetet szeretne átadni a mi lelkünknek. Az ő szava élő és ható, és azt akarja, hogy az éljen és hasson bennünk. Mi pedig, ez nagyon jó tanács volt Jézus, mostantól odafigyelek, hogy csinálom ezt meg azt. Ezt akarja Jézus, vagy talán esetleg valami sokkal többet. És az első kulcsot megadja itt nekik a 14-es versben. Így hangzik a 14-es vers, a magvető az igét hinti. Isten szava a mag, és Isten a magvető ebben a történetben. Ugye? Jézus állott előttük. De Isten szava a mag. Ez az első dolog, amivel szeretném, ha foglalkoznánk. Még tekintsünk is fel attól, hogy Isten az, aki ezt hinti. Ha ezt nem mondja el, azért még vannak tévutak. A mai modern világban, vagy posztmodern világban mi a mag? Hát a szeretet a mag. Mindenkit szeretünk, de hát nem mindenki viszonozza. Ugye lehetne egy ilyen tolmácsolása is ennek. Vagy a maga pénz, befektetsz, és hát van, ahonnan megtérül sokszorosan, több helyről meg nem. Vagy a kemény munka, hát csak néha térül meg, de akkor nagyon. Megéri keményen dolgozni. Elvtársak, dolgozunk keményen, ugye? Tehát egy sztahanovista előadást is lehetne ebből kihozni. De itt azt mondja Jézus, hogy Isten szava a mag, amiről ő beszél. És ezt ő maga mondja, mint Isten. És a második kulcs, az pedig a 15-től a 20-as versig van, ez egész hosszan írja le, vagy fejti ki Jézus, így hangzik. Az útfélre esettek azok, akiknek vettetik az ige, de ahogy meghallják, azonnal eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. Hasonlóképpen a köves helyre esettek azok, akik, ahogy hallják az igét, örömmel fogadják, de nem ereszt bennük gyökeret, csak ideig valót, aztán, ha nyomorúság vagy háborúság támad, az ige miatt azonnal megtántorodnak. A tövisek közé vetettek azok, akik hallják az igét, és a világi gondok, a gazdagság családsága, a más dolgok kívánása szívükbe lopózkodik, és megfojtja az igét úgy, hogy ez is gyümölcstelen lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, befogadják, és termést hoznak. Az egyik 30-szor, a másik 60-szor, a harmadik 100-szor annyit. A második kulcs a talaj. Isten szava és a talaj. Nem mindegy, milyen talaj, milyen a talaj befogadó képessége. Talán így fogalmazhatunk meg leíróbban. Mert amiket mond, az talán ez írja a körbe legjobban. De menjünk is kicsit mélyebbre. Kicsit a magot is fejtsük ki, és kicsit a talajról is beszéljünk többet. A mag önmagában tanulmányozható. A mag leírható, tudományosan kutatható, hatalmas IQ-val rendelkezel, akkor akár a DNS formáját is fejből megtanulhatod egy magnak. A DNS kódját. De talaj nélkül hordozza magában az életet, de nem lesz belőle élet. Gyümölcsözés meg végképp nem. A magot ki kell vetni. Magot hirdetni kell. El kell mondani, különben semmi sem fog nőni. Semmi. És mielőtt tovább mennénk, vegyük észre még egyszer, hogy a magvető mindenhova vet. Szeretném, hogyha látnánk itt a kegyelmet. Ugye azt láttuk Márk evangéliumában eddig, hogy a farizeusoknak többször elmondja az evangéliumot. Odafigyel, elmondja nekik, gyerekek, vegyétek már észre. Lehet, hogy ez a tövises talaj. Lehet, hogy a kemény talaj. Látszólag fölöslegesen szórta, de szórta. Nagyon fontos, hogy nem tehetjük meg azt, hogy neki nem mondom el, neki már úgyis mindegy. Jézusnál nem ezt látjuk, ugye? Hanem azt, hogy mindenkinek elmondja. Mekkora kegyelem. Mindenkinek megadja az esélyt a hallásra. Ilyen a végtelen kegyelme Jézusnak. De itt mond Jézus egy kényelmetlen dolgot is, hogy nem a magvetőn múlik csak a történet. Még csak nem is a magon. Ugye emlékeztek, mondtam már többször, hogy van olyan, hogy teológiai egyetem, teológiát tanulmányozzák, a teológiai tudományok doktora, de nem hisz Istenben. Hatalmas IQ-val pontosan le tudja írni Isten szavának a DNS-ét. Csak nem hisz benne. És tudom, hogy ez most így kényelmetlen a talajról beszélni, de nem baj. Mert Mert előtte egy kicsit lazítsuk fel azzal, hogy az ige hirdetőit szeretjük osztályozni. Most például azért húztam ki a kezemet, mert eszembe jutott, hogy többször mondták már nekem, hogy nem illik kezet zsebbe tenni, miközben tanít az ember. Ez se illik, hogy így keresztbe rakom. Ugye tele vagyok ilyen komplexusokkal, hogy tanítás közben mit szabad, meg mit nem. Én is, amikor ülök és hallgatok egy ige hirdetést, számolom, hogy hányszor őzik, meg milyen hibákat követel egy tanító. Adrian Pless óta pedig tudjuk, hogy az unalmas ige hirdetés az hány gumimacív elfogyasztásában tudjuk mérni. De ez a tanító túl sokat viccel, az túl keveset, az túl tudományos, stb. De kérlek benneteket, ne felejtsük el, hogy nem az ige hirdetőjén múlik. Itt Jézus beszélt. Jézus volt a magvető, ugye? Én tarthatok egy jó tanítást, vagy tarthatok egy rosszat, vagy bárki ige hirdető. Isten egy szamarat is tudott használni, hogy valakinek megforduljon a szíve a Bibliában. Bárkit tud Isten használni bármire. Isten szava önmagában szól, életet adó. A mindenható Istennek az élő szava. A mindenható Istennek az élő szava. A csendességünkben, és akkor most távolodjunk el egy kicsit az ige hirdetéstől, ott nem lehet ráfogni a rossz ige hirdetőre. Ez csak 9,5 pontos, 10 pontból az, ez a tanítás, ugye? Nem tudsz ilyet mondani. Te olvasod, és hozzád kell, hogy eljusson. A kényelmetlen dolog itt a talaj. Hova kerül a mag? Milyen állapotban van az én szívem, amikor a mag érkezik hozzá? Eljut-e hozzám? Kemény a szívem? Vagy olyan a szívemben a talaj, amiben beforgatható ez a mag, és én engedem, hogy beforgassák ezeket a magvakat, hogy mélyebbre menjen. Vannak egy kigyomlálandó dolgok az életemből, amik különben elfolytanák a növekedés lehetőségét. Szeretném, ha megnéznénk ezt a 4 példát, jó? Senkinek nem látok bele a szívébe, azt szeretném, ha most ti végeznétek talajmintavételt, hogy a ti szívetek talaja milyen, jó? Hallgassátok ezeket a következő leírásokat. A 15-ös versben, ugye, mikor magyarázza Jézus nekik, hogy mit is jelent ez az útszélre vetett mag, ugye kemény talaj, képzeljétek el csak az útszélét, tehát mi van ott? Ott le van taposva. Le van taposva az út. Letaposott, kemény talaj, szórod oda a magot, ott marad a maga tetején. És jönnek a madarak, és wuhú, halleluja, ugye, vannak magok, lehet enni. Útszéli kemény talaj, ahol a mag nem tud bejutni. És sokszor már így érkezünk meg Isten tiszteletre, vagy akár otthon a saját csendességünkbe így ülünk le. Hogy van egy ilyen megkeményedés bennünk. Letapostak az élet gondjai bennünket. A hírek, a nehézségek, a számlák, gondolatban tök máshol járunk, miközben az élő Isten szavához közelítünk. És közben hiába valóságokon gondolkodunk, mert nem kapcsol át az agyunk, nem tudjuk kikapcsolni. Itt ülünk, és csodálkozunk, hogy nem szól hozzánk Isten szava, hát mert az agyunk közben máshol van, és mások tapossák le a talaját a szívünknek. Dolgok, amik a csendességünkben elviszik a figyelmünket. Volt egy időszak, amikor lakásban laktunk Szegeden, még a kaputelefont is levettem, hogy ne csörögjön, mert richtig az volt, hogy csendességet tartottam, akkor jött a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a bárki jött, és nyomták a kaputelefont. Mi voltunk az első, ja, meg a szórólapozó. Mi voltunk az első, a ilyen fél emeleten laktunk, mi voltunk az első csengő. Aki arra járt, nyomta. És így muszáj volt. Ha az ember csendet akart, levette. Ma szerintem az egyik dolog, ami így meg tudja keményíteni a szívünket, azok az értesítések a kütyüjeinken. Pingeltek, jaj, jött egy like, jaj, hát, és belegondoltok, milyen értesítés az, ami fontosabb, mint az Istennek az élő szava. én igyekszek mindent letiltani a telefonomról. A gyerekeimet is tanítottam erre, több-kevesebb sikerrel a tinédzsereket, de hogy így semmi se fontosabb, mint a figyelmed. Ne pittyegjen állandóan. Ne vigye el a figyelmedet. Isten élő szava. Gondoljatok bele. Isten élő szava, vagy görgetek. Józsi megcsalta Samuelát, vagy nem tudom kicsodát is. Hú, de fontos. Itt közben itt van mellettem Isten élő szava, én pedig görgetek. Vagy nem tudom, borzasztó dolgok, lebombáztak még egy várost Ukrajnába, vagy nem tudom. Értitek, valós és igaz dolgok, de hát ez ad életet. És én meg ehelyett mással taposom a szívemnek a talaját. És ez az én döntésem. Erről beszél Péter is a levelében, amit először idéztünk. Ezek a görgetések, ezek olyanok, mint a fűszál, ami elhervad, amit olvastunk. Az örök életet adó Isten szavával összesen hasonlítható. A második példa a 16-17-es versben, ez a köves talaj. Nem tudom, kinek milyen tapasztalatai vannak köves talajjal. Csütörtök este a fiammal kint aludtunk egy nevezzük hegynek, ha bár vannak országok, ahol körbe röhögnének bennünket. M0 megvan, Anna hegyi pihenő, jobbkéz felől, hát az ott egy hegy. Onnan nem messze, egy ilyen akárhol, ott táboroztunk a fiammal, meg néhány másik baráttal. És állítottuk fel a sátrakat, és hát nekünk egy ilyen nagyon köves talajú hely jutott. És próbáltam ugye leszúrni, rögzíteni a sátrat, és hát kegyetlen volt. Tehát, hogy konkrétan úgy a zárójeles rész mindig eszembe jut a drága Moszbauer Peti barátom ilyenkor, aki már a mennyből néz bennünket, amikor a szőlőprésről kellett, hogy tanítson egy vasárnap, akkor hétfőn elkezdődött egy olyan nyomás az életében, amit így nem tudott definiálni, hogy mi a túró van. Mindjárt összeroppanok. Kedden már így azt hitte, hogy meghal. És akkor elővette az ige szakaszt, amiből majd vasárnap fog tanítani, és a szőlőprés példázata volt, és így, ja, akkor most már értem. Na hát én így voltam csütörtökön ezzel a köves talajjal, hogy na, akkor azért kellett ide nekem a sátrat venni, hogy tudjam milyen az, hogy nem tudsz egy cöveket beverni, mert olyan köves a talaj. Hát nem csoda, hogy itt magvak nem nőnek. Hát a cöveket, egy fémet kalapáccsal nem tudom beverni, ugye? Olyan kemény talaj. De azt mondja itt Jézus, hogy még az ilyen talajon is, hogyha bekerül a mag köves talajba, kövek közé, ott van egy pici föld, ott a nedvesség ugye a kövek között folyik el, mert kövön nem tud, tápanyagot kap, gyorsan elindul, és annyi lesz neki. Egy ideig nagy növekedés, gyors növekedés hajt, de mély, vastag gyökérzetet nem tud hajtani. Nincs hova. Nagyon fontos. Ilyenkor nem Jézus okoz csalódást. Nem a maggal van a baj. Nem is azzal, aki hinti. A gyökérzettel. Nem hajtott mélyen, életet átformálóan belém Isten magva gyökeret. És ezt jó eséllyel én nem engedtem. Nem engedtem, hogy kapcsolódjon Jézus a lelkemhez. És ezért rendkívül fontos felelőssége az egyháznak egyébként, hogy tanítsa az embereket arra, hogy Krisztus tanítványaivá váljanak. Hogy engedjék ezt a belegyökerezést. Hogy Isten lelke átformálja a mi lelkünket. Nem engedem közel Jézust magamhoz, akkor ott én vagyok a rudas. Jézus akar összenőni velem. Mondok itt is egy-két példát. Jó, Laci, ez kiváló tanítás volt. És mire a parkolóban beülsz a kocsiban, vagy kisétálsz a kinti kocsithoz, már el is felejted, hogy mi az, ami megérintett. És ez normális. De ebben nem veled van a baj. Egyszerűen így működünk. Mire hazaérünk, megkérdezi a gyereked, feleséged, férjed, hogy miről volt szó. A bűnről és ellenezte, ugye? Vagy Jézusról és Jézus a király. És ez igaz. De ennél többről is van szó. Mit tehetsz? Vagy amikor csendességed van, ugye? Reggel olvasod a Bibliát és megérint. még imádkozol is, és elindulsz, és jönnek a történések, órákon át csörög a telefon, dolgozol, máshova fókuszálsz, és már nincs az az infó meg. Mit tudsz tenni? Mit tehet, hogy ez ne történjen meg? Az egyik dolog, amit például csendességgel kapcsolatban is jó, meg igehirdetésen is jegyzetelj. Legyen csendességedben egy kis lelki napod, ahol fölírod az igeverset, ami megérintett. Leírod, hogy miért érintett meg. Hálát adsz érte. Pecsételd le azt az egy magot, amit kaptál Istentől, 2-3-4 módon. Itt, amit kaptál, jegyzeteld le. Vidd magaddal. Cselekedj, imádkozz, alkalom végén itt. Melletted ülőnek mondd, hogy figyelj, ez megérintett, gyere imádkozzunk ezzel kapcsolatban. Ezért mondjuk a végén, hogy el ne menjetek egy jó beszélgetés, egy imádság nélkül. Beszéljétek át, amit mondott az élő és mindenható Isten. Ami nagyon megérintett, ebben kevésbé vagyok hű mostanság, de azt kiszoktam rakni otthon, vagy a bejárati ajtóra ilyen posztiten, hogy a gyerekek is lássák, vagy a fürdőszobába posztiten magamnak, hogy amíg fogat mosok, emlékeztessem magam arra az igeversre, amit az élő Isten mondott nekem. Így tudsz gyökeret engedni annak a magnak. Jó? Ilyenek segítik ezt. Harmadik dolog, a magvakat elfojtó gyomok, tövisek. Ugye erről volt szó itt a 18-19. Versben. Valójában szerintem talán ez a legnagyobb veszély a mai korban, a mai kultúrában. Annyi információval vagyunk már bombázva, mint soha senki ezelőtt. Soha senki ezelőtt. Olyan betegségekre tudjuk a gyógyírt, olyan mindenre van egy módszer, van egy bármi, tehát a YouTube-on bármit megtanulhatsz, és megtanuljuk, bármit megszerelünk magunktól. Régen mi volt? Hát átmegyek a kovácshoz, és majd az megcsinálja ma. Nem megyünk kovácshoz, nyilván nincs is ilyen szakma, ma már tudom. Majd én megveszem az eszközt, és majd én megcsinálom, ugye? És megy az idő, és az információ meg megy az agyunkba, amivel alapvetően, ne értsetek félre, egy-egy ilyen esetben nincs gond. De van olyan ismerősöm, mindent egyedül csinál, már megtanult autót szerelni. Egy nagyon okos fickóról beszélünk, én nagyon irigylem, hogy ennyi ideje van, meg ennyi agya, meg én nem is tudom, de azért néha már aggódom. Mindenre ő tudja a választ. Nem csak olajat cserél a kocsiján, gyerekek, a vezérlést lecseréli a kocsiján. És így néztem, hogy aha, oké. Azt tudod, hogy ez egy szakma, amit mondjuk 3 éven keresztül tanulnak egy iskolában, aztán éveken keresztül gyakorolnak szervizekben, mielőtt saját szervizt indítanak. Állítólag igen, nem mentem az autójával. De hogy olyan korban élünk, ahol egy, hogy ezekkel bombázva vagyunk, 2, csábít bennünket, hogy fú, ezt is meg tudom tanulni, azt is meg tudom tanulni, és ebbe el tudunk menni. Ezek akadályoznak bennünket abban, hogy csendben tudjunk lenni. És igenis fontos, de nem gond, ha az ember tud meg tanul dolgokat. Sőt, az egyik legfontosabb dolog, hogy soha ne hagyjuk abba azt, hogy tanulunk. Egyik legnagyobb hibája az emberiségnek, hogy amikor leérettségizik, befejez az egyetemet, többet nem tanul. Aminek? Hát befejeztem, senki nem kér számon semmit. És az agyunknak szüksége van arra, hogy tanuljunk új dolgokat. De nem olyan szinten, amilyen szinten bombázva vagyunk ma már ezekkel az információkkal. Tudj csendben lenni. Aki kíváncsi arra, hogy milyen ez, az menjen le Mátra keresztesre a Gajdátség házába. Kapcsolja ki a mobiltelefont, nagyon fontos. Ott nem lesz vezetékes telefon, nem lesz postás, aki becsenget, semmi ilyesmi. És csak üljön abban a házban. Én annyira szeretem azt a házat. És csendben. Vagy menjen el bárhova, menjetek el egy erdőbe sétálni. Bárhova. Dunapartra. És csak hallgassátok a csendet. És a madár csicsergést is, és hagyjatok hálát érte. keressétek így Isten jelenlétét. Ne engedjétek, hogy elfolytsa azt, hogy ti Istennel legyetek. Nekem is nagyon sokszor nehéz reggel felkelni. Ez az első nehéz dolog. A felkelés után pedig az, hogy ne induljon be az agyamba a végtelen dolgok kavalkádja, hanem mély és minőségi csendességet tudjak tartani. De ki tudjuk gyomlálni ezeket? És kérhetjük Istenünket, hogy szabadítson meg ezektől a gyomoktól, hogy tudjunk az ő magvára figyelni. És a 20. versben olvastuk a leírását a jó talajnak. Mik voltak a jellemzői? Emlékeztek? Milyen a jó talaj? Hallja, befogadja, és termést hoz. Valahol teljesen irreleváns, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit. Termést hoz, gyümölcsöt terem. Jézus máshol is beszél a gyümölcstermés létfontosságáról. És ha belegondoltok, lehet, hogy a kiszórt magvakból csak minden negyedik mag hoz termést. 25%. De az 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit. Ugye? Ez mekkora már, nem? Ma reggel, ha talajmintavételt veszünk a szívedbe, másképp fogalmazom. Ha te talajmintavételt végzel a szíveden, ha beleásol és lemész az aljára, akkor milyen talajra lesz? Mit látszott? Milyen a felszíne? Milyen egyel beljebb, aztán még beljebb és még beljebb? Lehet-e ültetni a szívedbe Isten élő magvát? Mennyire befogadó? Foglalkozol-e, műveled-e ezt a talajt? Van-e termése az életednek? Milyen termése van? Mennyi termése van? Nem a mennyiség számít, ne értsetek félre, de tök jó hálát adni akár 30-szorosért, akár 60-szorosért, akár 100-szorosért. Mutassa meg nekünk Isten ezen a reggelen, hogy hol van a szívünk. Milyen állapotban van. Hallod-e Istent? Hogyan hallod őt? Mikor hallottad őt utoljára, hogy szólt hozzád? Mit mondott akkor? Szóval rengeteg ilyen kérdést tudok feltenni, de azt szeretném, hogy Isten szóljon hozzátok, és ő tegye fel ezeket a kérdéseket leginkább. Tudom, hogy azért vagytok itt, és ez tök jó, mert ez a vágyatok, hogy Istent halljátok. De el tud-e jutni hozzátok Isten? Vagy van nektek dolgotok azzal, hogy ő eljuthasson hozzátok? Mutassa meg ezt ő nektek, és mutassa meg, hogy nektek mit kell tennetek. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, mindannyian, akik itt jelen vagyunk, és hiszem azt, hogy akik később ezt meghallgatják, az a vágyunk, hogy gyümölcsöző életünk legyen. És nem a mi lenyűgözőségünk hozza a gyümölcsöt, hanem az a vágyunk, hogy a te élő, ható szavad hozzon gyümölcsöt az életünkbe. És Atyám, azért imádkozom, hogy mindent vegyél el tőlem, mindent vegyél el tőlünk, ami ezt gátolja, akadályozza. Akár gyom, akár kövek, akár taposás, elnyomás, akár zajok, akár információk, amikre valójában nem is, nincs is szükségem. Semmi sem fontosabb, mint a te élő, ható és egyáltalán nem romlandó szavad ezzel a romlandó világgal szemben. Itt vagyunk, Atyám. Itt van az életünk. Egyen-egyenként mindannyiunknak mutasd meg, milyen talaj a mi szívünk. Amen.